Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Fajon a Nóra nyelvésszel, tudománykommunikációs szakértővel beszélgetek, és picit csapongtunk, mert már eljutottunk a mesterséges intelligenciáig, pedig szép sorba akartunk haladni, úgyhogy nem baj, elragadott minket a hív, van ilyen. Beszéljünk most arról a területről, amivel sokat foglalkozol, ez a tudománykommunikáció és egyáltalán a tudomány területe. Hogyan befolyásolja, hogyan jelenik itt meg a részben a dezinformáció áltudományok világa, részben pedig a mainstreamen belül, hogyha lehet propaganda törekvéseket beazonosítani, arról is beszéljünk.
Ami eszembe jut azért itt első sorban ezekkel kapcsolatban, az, hogy mondjuk a tudományos dezinformációt, tehát a áltudományos tartalmakat, tudományellenes vagy tudománytagadó tartalmakat, vagy mondjuk az ilyen tudományt középpontba állító összeesküvés elméleteket, hogyan lehet propaganda célokra vagy manipulációs célokra felhasználni. Ugye propagandára azért lehetnek kiválóan alkalmasak ezek, főleg azért a mostani digitális térben, vagy média, kommunikációs, információs környezetben. Ugye nagyon azt látjuk, hogy a előbb is említett profilalkotáshoz egy kicsit kapcsolódva, de hogy még nem annyira itt az AI technológiához, hanem ez abszolút így az internetes kultúrának a működése miatt, hogy kialakulnak különböző ilyen vélemény, buborékok, hiedelemkamrák, visszhangkamrák, filterbubble, stb.
Hívjuk, ahogy akarjuk.
Néventúl, én hiedelemkamráknak szoktam nevezni.
Az nagyon jó, azt még nem is hallottam, és szuper. Saját?
Nem feltétlenül emlékszem, hogy melyik szerzőnél olvastam.
Minden esetre jó, hagyjuk.
De az
ez jó.
Kutatásaimban ez ragadt meg, úgyhogy
maradunk
úgyhogy
ennél.
Ezt használom. Tehát ugye az, hogy ahogy működnek egyrészt az ilyen algoritmusok, eleve kialakítják ezt a személyre szabottságot, másrészt ugye óriási az információs zaj, ami miatt eleve felerősödnek azok a pszichológiai hajlamai az embernek, hogy sokkal szelektívebben észleli, dolgozza föl, értelmezi
ki vagyunk
az
hegyezve.
Információkat. Igen, tehát, hogy eleve egy olyan információs környezetben működünk, ahol hajlamosak vagyunk csak azokra a dolgokra figyelni, amivel egyetértünk, ami minket érdekel, stb. És hát ez amúgy is az ember eleve jobban szeret szerintem csak azokkal a dolgokkal foglalkozni, ami érdekli, vagy amikkel egyetért, de hogy itt ez hangsúlyosabban jelen van. És igazából egy olyan kommunikációs környezet, vagy információs környezet alakul ki, hogy mindenkinek lehet egy saját alternatív valósága. Tehát sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a vélemények, mint a tények. Ugye ez is egy sokat idézett kifejezés, az alternatív tények, mint az gyönyörűen lefesti ugye ezt az egész információs térnek, vagy információs környezetnek a sajátját. És hogy vissza is kanyarodjak az eredeti kérdéshez, hogy azért tudnak nagyon jó propaganda vagy manipulációs eszközök lenni, akár a tudományos dezinformációs elemek, akár az összeesküvés elméletek, mert ezek pont az embereknek a ilyen sajátos hiedelmeit, vagy érzéseit, ellenérzéseit szólítják meg a alternatív világmagyarázatokat tudnak adni, ami ebben a személyre szabott alternatív valóságoknak a környezetéhez ugye kiválóan passzol.
Betalálnak.
Igen. És ezeken keresztül nagyon könnyen lehet akár más szándékú dezinformációs tartalmakat is átadni. Most, hogy ne csak ennyire absztrakt módon beszéljünk, ugye amikor tudományos dezinformációról beszélünk, akkor én ide értem egyrészt az áltudományos tartalmakat, meg a tudományellenes vagy tudománytagadó megközelítéseket, és egyébként a tudományt tematizáló összeesküvés elméleteket is. Ezek sok mindenben hasonlóak lehetnek, például abban, hogy mindannyian valahogy a tudományt érintik.
Hát ez egy fontos jellemzőjük mindenképp.
De ugye fontos különbség az, hogy a áltudományos tartalmak esetében azért azt mondhatjuk, hogy ott az nem akarja megkérdőjelezni például a tudománynak a tekintélyét vagy hitelességét, hanem egyszerűen azt mondja, hogy a én tudományom a tudomány. Tehát, hogy valahogy tudományosnak akar látszani, a tudományos diskurzus résztvevőjeként akar tűnni, csak egy ilyen alternatív tudományt nyújt. Most nyilván hozzáteszem, hogy amúgy a témának nagyon bőséges szakirodalma van, tehát most ez tényleg csak egy leegyszerűsítetten mondom ezeket. A tudomány ellenes, meg a tudományos összeesküvés elméleteknél viszont valamiféleképpen a tudomány hatalmát vagy tekintélyét akarják támadni, tehát a tudomány egyfajta ellenségképé válik. És ugye, amikor propagandáról beszélünk, ott ez egy nagyon fontos elem tud lenni, az az ellenségképgyártás. Ezt azért is hozom be, most május elején jött ki a legújabb ilyen Goebbels életművét bemutató film a mozikban, és ugye az ő propaganda gépezetének az egyik hangsúlyos eleme volt, ugye az ellenségkép gyártás. Tehát, hogyha tudomány ellenes összeesküvés elméleteket akarunk használni propaganda célokra, az pont azért fog tudni működni, mert ott is van ellenségkép, csak éppen mondjuk a tudomány. A COVID idején például ott nem csak a különböző kormányok, politikusok, orvosok, egyes népek vagy nemzetek voltak ellenségként kikiáltva a különböző konteus csoportokban, vagy a szándékos dezinformáció terjesztésben, hanem a tudomány is. És utána, ahogy megszülettek az ilyen oltás ellenes, vagy kifejezetten konteus megnyilvánulások, amik azok nem csak dezinformációt tartalmaztak, tehát nem csak konkrét hazugságokat terjesztettek, hanem utána azok például politikai propaganda részévé is tudtak válni, tehát hogy ez simán használható volt arra, hogy ilyen elitellenes, vagy rendszerellenes, vagy hatalomellenes, vagy akármilyen ellenes nézeteket propagáljanak, akár ilyen tudományellenes tartalmakon keresztül is.
Tehát akkor csak, hogy jól értsem, ez egy nagyon izgalmas gondolat, ha jól értem, ha nem jól értem, akkor lehet, hogy nem, hogy ez egy ilyen trójai falóként tud olyan értelemben működni, hogy kiépít egy közösséget valamilyen betaláló elv mentén, és akkor ezt a közösséget meg tudja dolgozni más ennél számára fontosabb témakörökkel, mert egyébként az, hogy hát nem tudom, valamilyen tudomány ellenes legyen egy gondolat, még ott nem látom a célt mögötte, de azt mondod, hogy és erre ráültetve aztán képes mondjuk politikai gondolatokat is terjeszteni ezek között, akkor már rögtön megértem, hogy mi volt a célja az előzőnek.
Hát lehet akár így is, tehát hogy lehet ez egy stratégiai, tehát egy felépített stratégia is. Ezt azért nagyon nehéz lehet azonosítani, hogy ez egy tudatos stratégia volt, hogy most mondjuk azért kezdek el valamilyen...
De annyira logikusnak tűnik viszont.
De közben meg az is lehet, hogy nem stratégiai jellegű, hanem menet közben tűnik föl, hogy egyébként tök jó használhatóak tudományellenes tartalmak is más célokra vagy propaganda terjesztésre, amihez ugye az is hozzátartozik. Nekem most aktuális kutatási témám az a különböző ilyen dezinformációs narratív hálózatoknak a vizsgálata, mert az van, hogy tartalmak ezeken az online felületeken egyszerűen összefonódnak. És amivel én és ez például a témához kapcsolódhat is, amivel foglalkozom, az hogy a tudománytagadó, egyébként a COVID alatt kialakult tudománytagadó nézetek, tartalmak, azok hogyan kapcsolódtak össze államtagadó tartalmakkal. Tehát, hogy egyik oldalról azt mondjuk, hogy a tudomány hazudik, meg ez a tudományos tény nem létezik, meg ez a tudományos módszer nem létezik, stb. Másik oldalról meg azt mondjuk, hogy Magyarország nem létezik, tehát hogy vannak ilyen elképzelések is nagyon leegyszerűsítve, és ugye ez is egy olyan dolog, hogy egyébként mondjuk oltásokról lamentáló Facebook csoportokban működő tudományos dezinformációt is terjesztő aktorok, azok hogy jutnak el oda, hogy a 78. videójukban már arról lamentálnak, hogy Magyarország vajon létezik-e. Tehát, hogy itt, és aztán ez is aztán használható elég szépen politikai célokra is.
És a csoport tagság is megegyezik hasonló? Tehát hát ugyanazoknak prédikálja ezt, akik már attól...
Hát a meglévő csoportokban is ez megjelenik, de ezek aztán szervesen alakulnak, meg azt mondjuk nyilván nehéz lekövetni, hogy most ezek a tagságok ugyanazok.
Ja persze, az jó, nyilván azt ellenőrizni, vagy van, de... teljesen összevetni, nyilván nem lehet, csak azon gondolkozom, hogy mondjuk elindul egy kommunikáció, és akkor épül egy csoport, mondjuk az oltás ellenességről, és mondjuk másfél évvel később abban egyébként működő csoport, valaki bedobja, hogy egyébként Magyarország nem létezik, mert 870-ben, mikor aláírtak valamit, akkor az pont azt mondta ki, hogy nem tudom, akkor azt megveszi ez a csoport, igazából ezen gondolkozom, hogy azt mondja, igen, ezt is...
Hát, ha nem is a teljes csoport, akkor bizonyos tagokra biztosan hatással van, de más példát is említhetek, például a kedvenc visszatérő példám ugye a Laposföld
hívőknek
a társasága. Ugye nekik is nem csak a magyarországi csoportnál, hanem a különböző nemzetközi laposföldes csoportoknál nagyon hangsúlyos téma volt mindig a diskurzusban a antiszemitizmus meg a holokauszt tagadás. Most egyrészt ez is teljesen megmagyarázhatatlan, hogy egy Laposföldről elmélkedő csoportban hogy jelennek meg ilyen nézetek, de hát ez is egyfajta ideológia terjesztés. Ahogy a laposföld elmélet, az nagyon szorosan kapcsolódik bibliai tanokhoz, vallási elképzelésekhez, nem csak a szó keresztényi értelmében, hanem valami egy kicsit ilyen nehezen értelmezhető, spirituális, kreacionista, nem tudom én milyen, ilyen vallási, ezoterikus egyvelegnek a megjelenésére is gondolok. Az is egyfajta nézet terjesztése egy egyébként áltudományos nézeteken lamentáló csoportban, tehát hogy ott is megjelenik valamilyen ideológia, vagy valamilyen nézetnek a terjesztése.
Hát ez ide vezet engem legalábbis vissza, hogy a lapos földben való hit az nehezen pénzesíthető, vagy nehéz megtalálni, hogy abba az miért jó. De ha azt mondjuk, hogy egyébként mondjuk az antiszemita ideológiának a terjesztéséhez ez egy jó táptalaj, akkor arra rá lehet mutatni, hogy igen, hát a laposföld az önmagában nem hoz a konyhára, de egyébként aki ebben utazik, hogy antiszemita ideológiát terjesszen, igen, az talál hozzá egy közeget.
Igen.
Tehát akkor ilyen értelemben, és most nem a trójai falóhoz való visszatérés miatt mondom, de akkor ez tud egy ajtónyitó lenni,
abszolút,
a hülyeség,
abszolút,
most mondjuk
abszolút,
így,
igen,
valami olyanra, ami viszont nekik tényleg fontos.
Igen, de hát ez azért is van, mert ugye nagyon nehéz már szétszálazni ezeket, főleg az online felületeken, ugye főleg az összeesküvés elméleteknél is, meg az ilyen tudományos, hát nem csak a dezinformáció, tehát hogy nem mindig van ebben szándékosság, de hogy a mondjuk fogalmaz úgy, hogy a tudomány iránt ellenérzéseket tápláló gondolkodás, meg az összeesküvés elméleteknél is az az álláspont. Például az, hogy ezeket elhiggye az ember, az mondjuk nem intelligencia kérdése jellemzően, hanem az, hogyha az ember egy ilyen elméletet elhitt valaha életében, akkor hajlamosabb lesz további hasonló logika mentén vagy témában kialakult elméleteket is elhinni. És például erre a fajta működésre rájön az, hogy nagyon hasonlóak a kommunikációs jegyek általában, tehát most lehet, hogy a laposföld elmélet az a laposföldről szól, a nem tudom, az AIDS tagadás meg az AIDS-ről szól, de hogy az érvek felépítése, a tudományos nyelvezethez nyúlás, a hivatkozások kezelése, stb. Az egy kaptafára megy, és akkor ehhez jön még a online felületeknek a működése, ahol egyszerűen az algoritmusok úgy működnek, hogyha az ember 73-szor rákattintott már egy laposföldes oldalra, lehet, hogy csak poénból, vagy komoly érdeklődés miatt, akkor az összes hasonló oldalt fel fogja ajánlani az adott közösségi oldal. Nekem személyesen
például... Te például kapod tehát, rendre.
Én igen, tehát amikor éppen belemerülök egy eset vizsgálatába, akkor utána az van, hogy két hónapig tart utána kipucolni a saját buborékomat.
És magad is elbizonytalanodsz, hogy...
Igen.
gömbölyű ez.
Igen, tehát hogy ezek hálózatosodnak, összefonódnak, nagyon nehéz már eldönteni, hogy hol kezdődött az egyik elmélet, és hol ért össze egy másikkal, viszont az látszik, hogy mivel ezek hiedelmekhez, érzések, érzelmekhez, véleményekhez, ilyen alternatív elképzelésekhez kapcsolódnak, ezért ezekre egy tudatos és szándékos, és akár szisztematikus ideológia vagy nézet terjesztéssel nagyon könnyen rá lehet csatlakozni.
Nyilván az lenne nagyon izgalmas, hogyha mondjuk azt ki lehetne mutatni, hogy hozva ezt a példát, az AIDS tagadást, a lapos földet és mondjuk az ország tagadását, az valahogy egy konyhában főzik, nem? Tehát az lehet, most kontaut mondtam, de hogy az lenne, mert akkor az tényleg azt mondja, hogy mindegy, hogy mi a alapvető dezinformációs kiindulás elmélet, de a célja az, hogy mégiscsak megdolgozzon csoportokat valamilyen módon.
Az, hogy ez milyen irányból, tehát hogy most az történik-e, hogy egy tudatos dezinformáció terjesztés történik, amire rákapnak az emberek, vagy az emberek kezdenek el ilyeneket kifundálni egymás közt, és erre kap rá valaki tudatosan, azt nagyon nehéz megállapítani, mert nyilván mind a kettőre van példa, egyébként pont az AIDS tagadás a legjobb példa, vagy iskola példája ennek az egésznek. Ugye a 80-as években, amikor USA-ban kitört a AIDS járvány, nagyon sokára, meg nagyon döcögősen reagált ugye az akkori kormányzat erre, és a betegség az a lakosságnak jellemzően a marginalizált részeit érintette, ez akkoriban a kábítószerfüggők, a homoszexuálisok, illetve az afroamerikai vagy kisebbségi lakosság volt, és a lakosság körében indult ki az a gondolat, hogy az AIDS az valójában ugye a kormánynak egy tudatos népirtás céljára kialakított fegyvere, és aztán a Szovjetunió ezt emelte ki, és emelte föl egy teljes dezinformációs, és azon keresztül már egy ilyen propaganda kampányá, ami arról szólt, hogy az USA-nak a nemzetközi megítélését befolyásolja, hogy a társadalmon belül bizonytalanságokat szüljön, meg elégedetlenségeket szüljön, tehát hogy egy társadalmi káoszt tudjon okozni. És a mai napig léteznek AIDS-tagadó csoportok, online művelik a maguk alternatív tudományát, és kutatják a valóságot, de hogy itt az történt, hogy a lakosságban alakult ki egy konteó, amit fölemeltek propaganda szintre, és utána meg már azok a propagandisztikus tartalmak csöpögtek vissza a lakosságba, és használták föl érvként a saját konteójuknak a továbbfejlesztéséhez.
Ez volt a Krízisek és pofonoknak a rádió változata. Fajuna Nóra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai Ösztöndíjas kutatója, a Tudományos Társadalom Kutatómiai vezetője, nyelvész, tudomány, kommunikációs szakértő volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádióhallgatóktól búcsúzunk el, mert Nórával még egy picit folytatjuk a beszélgetést dezinformációkról, tudománykommunikációról és propagandáról, úgyhogy itt mélyebb ebben érdekel az a téma, az kövessen minket oda, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.